és akkor föl is kérném Haraszti Viktort, hogy tartsa meg előadását, és majd a szünetben, illetve a legvégén lesz még lehetőség beszélgetni. Nagyon elment az időnk, muszáj folytassuk az előadásokat.
Jó, köszönöm szépen. Úgy beugróként tulajdonképpen akkor az anyakönyveken nem túl, hanem belül szeretnék egy-két dolgot mondani. Ugye ez a bizonyos inkriminált szakasz, amit itt vitatnánk, vagy vitathatnánk, és amit a jelenlévőket rendkívül érdekli, nyilvánvaló módon egy ABC szakaszról van szó, az első, vagy a halálozásért 30 év, születése 100 év, vagy utána ez a bizonyos 75 év. Hát ugye ez így elég egyértelmű, mégis azt mondják, hogy különfélképpen értelmezzük a levéltárak. Mi nem értelmezzük, hanem megpróbáljuk végrehajtani a jogszabályt. Tehát jogértelmezése csak a bíróság jogosult, bárkinek írunk a leveleket, ez ügyben hatóságoknak, ők leírják, hogy amit ők állásfoglalásként leírtak, azt mi nem tekinthetjük valójában zsinórmércének. Ha nem tetszik ez a dolog, nekünk akkor forduljunk a bírósághoz. De a levéltár nem kíván ez ügyben bírósághoz fordulni, másokat egyébként biztatok erre, hogyha a macsa ezt megteszi, akkor lehet, hogy egyszer majd lesz egy jogértelmezés, amit megtesz a kúria, vagy ha nem, akkor akár egy nemzetközi európai szintű bíróság. Addig mi csak azt tudjuk megtenni, hogy alkalmazzuk a jogszabályt, valóban nem egységesen, mindjárt elmondom azt is, hogy miért. Ugye a következő, ez a védelmi idő lejárta szerinti kutatás, ez megint azért elég sok problémát jelent nekünk, mert ugye azt jelent, azt, hogy a saját bejegyzés tekintetében az érintett, leszármazó, polgári törvényként szerinti bármilyen hozzátartozó, hát azért ez nem olyan egyszerű a levéltárba, hogyha bejön valaki, akkor ezt végigvisszük ezt az egész vonalat, és ebből vannak problémák és feszültségek is az ügyfélszolgálatban, mint a kutatóteremben is. Ugye két külön részre kell azért bontanom, mert itt elhangzott az előbb, tehát van a kutatási rész, meg az ügyfélszolgálati rész. A levéltárnak ugyanolyan fontos terület az ügyfélszolgálat, és hát sajnos abban is elég sok nehézségünk van. Például akár az előbb említett titkos örökbefogadás esetében, ami alapvetően ügyfélszolgálati problémaként jelentkezik, de ugye hát ha tudjuk, hogyha megszületett valaki, ezt anyakönyvezték, majd egyszer örökbefogadták titkosan, ugyanabban az anyakönyvben ezt bejegyezték, az nálunk egy anyakönyvben adott esetben benne van, csak 5 lapot kell visszalapozni, de az új anyakönyvezésnél nincs visszautaló a titkos anyakönyvezés, hát az eredetire, mert ugye az titkos örökbefogadás. Ezt én nem is adhatom ki, csak a bizonyos családjogi szervezetek, a gyámügy, jobban mondva, engedélyével. De hát ez sem ilyen egyszerű, hiába van ott az anyakönyv, ezért már ebből is látható, hogy amikor egy anyakönyvet ugye egységként kezelek, mi okozza a problémákat az egységként kezelő anyakönyv kiadásából. Ugye itt adatokról beszélünk, ez nagyon egyszerű, mert adatokról beszéltünk, csak sajnos az anyakönyvek adatokat tartalmaznak, de bekötött formában, és egy lapon 5 vagy akár 6 név is lehet, ha a házasságról van szó, akkor még sokkal több. Ez mind adathalmaz, amit egyszerre kell kezelnünk, és egyszerre kell kiadnunk. Ebből vannak az értelmezési különbségek adott esetben. Tehát ugye, amit az előbb is említettem, a levéltárak válasza nem egységes, és nincs egységes joggyakorlat. Jogértelmezéssel vélemény szerint csak a bíróság jogosult, ezt még eddig senki nem tette meg. Mondom, mi levéltár nem kívánunk a bírósághoz fordulni ez ügyben, mert ha a mi gyakorlatunkat valaki megkérdezi, akkor bátran forduljon a bírósághoz, és ha a bíróság úgy fogja vélelmezni, hogy a mi gyakorlatunk nem jó, és hoz egy ítéletet, akkor mi azt a gyakorlatot fogjuk követni. Sajnos jelen pillanatban nem tudunk más, csak a sajátunkat. Ugye itt az MNL szabályozás, amiről nem szeretnék sokat beszélni, nem vagyok hivatott rá, csak azért tettem fel, hogy mégis látható legyen. Ugye ez a jogszabály szövege, és ugye az még a utasításban, ami hát, tulajdonképpen csak az MNR-re hatályos, a MNR-es tagintézmény, ez teljesen nyilvánvaló, tehát annak nincs hatóköre másra, abban az, hogy a születés és halálozási bejegyzés hiányában a védelmi idő az utolsó anyakönyvi bejegyzéstől számítható. Ugye van egy ilyen, nem tudom, hogy a hölgy itt van, ezt tegnap szedtem az internetről, ahol volt egy fórum, és ő írta, lehet nyilván nem vállalt itt a felelősséget, de gyakorlatilag ez is csak azt mutatja, hogy ami elhangzik egy héttel ezelőtt, az már nyilvánossá válik az interneten, ez tegnap volt, amikor ez már megjelent. Ugye itt az MNL egyik munkatársa, ha igaz, az azt nyilatkozta, hogy a védelmi idő az utólagos bejegyzésre számítok, ezek szerint csak a halálozás anyakönyvi másodikra kutathatok az MNL-be. Nem tudom, hogy ez pontosan így van-e, de ez így elméletileg elhangzott. Ehhez képest ugye a BFL szabályozás egy kicsit más, és mi megpróbáltunk egy levelet írni az ügyben, hogy itt van alul valahol, mindjárt. Amennyire ez látszik és fölállítható, amit hát egy hosszas levelezés után kérdezik, hogy a közigazgatási igazságügyi minisztérium volt akkor ebben a illetékes. Kicsit ezt igyekszem fölnagyítani. És itt, nem tudom, ezt a jobb oldalt itt hogy lehet eltüntetni, ezt valaki meg tudja mondani. Hol ez? Ja, és mert azt nem, de. És akkor oldal navigáció itt van, hogy melyik ennél? Nem látom, ez hol van. Itt kéne keresnem, hogy lássam. Olvasási módja. Az nem. Ennek sem. Jó, így jó. Na csak, hogy jobban látszódjon. Tehát ugye itt feltettünk kérdéseket a jogszabályra vonatkozóan, ez az első, ugye ez kifejezetten a ügyfélszolgálat, úgyhogy ez most nem szeretnék ebben zavarogni. De az anyagi kutathatósága tekintetében szándékosan ezt a provokatív kérdést az esetben, mert hogy az, nekem az a tapasztalatom egy időtlen, hogy a hivataloknak a túl bonyolult kérdéseket teszünk fel, akkor annál bonyolultabb válaszokat kapunk, és mi se tudunk aztán igazodni a válaszon. Tehát ugye itt azt pontos tettük fel, helyesen gondoljuk-e, hogy a levéltárakban őrzött anyakönyvi másodpéldányokból a halotti anyakönyvek 30, a születési 100, illetve a házasságunk 75 év után válnak kutathatóvá. Ugye ha megnézzük itt a erre adott választ, amit végülis a belügyminisztérium államtitkára adott, akkor egyértelmű az, hogy az anyakönyvbe vezetett védelmi időkre vonatkozóan csak a halotti anyakönyvek vonatkozásában a helytálló a mi értelmezésünk, tehát hogy 30 év után kutatható. Egyéb iránt mindhárom esetben a fő szabály az, hogy az itt, most nincs nem ide, itt mutatom mindenkinek, hogy az A pont alapján a fő szabály az érintett halálozás évét kell 30 év eltepével megismerhetők tenni, és ha csak nem ismerem a halálozás évét, akkor jön a másik két szabály elő. Tehát itt egy sorrendiségről van szó, és nem szabad választásról. Nem választhatom ki, hogy melyiket akarom, egy sorrendiségről van szó. Tehát erre figyelemmel a születési anyakönyv 100 év után csak akkor kutatható, ha az érintett halálozás ideje nem ismert. Ha ismert a halálozás ideje, akkor sajnos a A pont alapján, tehát a 30 év a főszabály lép életbe. Az a házasság anyakönyveknél pedig a 75 év csak akkor alkalmazható, ha se a halálozás, se a születési idő nem ismert. Most időhiányában az összes többi része nem térnék ki, hanem tovább megyek, hogy milyen következtetés vontunk erről le. Tehát ugye a mi szabályozásunk alapján, ugye sajnos vagy nem sajnos, jelenleg a kutatást úgy tudjuk biztosítani, hogy a teljes anyakönyv kötetek rendelkezési bocsátásával az adatok egyenkéti vizsgálatára nincs mód. Tehát mi nem tudjuk azt megcsinálni, bár nyilván megtehetnénk, ha még több százal többen lennénk, hogy végigvizsgáljuk az anyakönyveket, és megnézzük, hogy egy bizonyos anyakönyv, amit végiglapoztunk, és remélem mindenki, aki itt volt, már látott így végig anyakönyvet, abban van-e ilyen adat? Mert ha ezt tudnánk, hogy nincs olyan, akkor kiadhatom, hogyha tudom, hogy mindenki 30 évnél régebben elmint benne. De ezt nem tudjuk megtenni, ezért alapvetően az anyakönyvek egyenkénti vizsgálata nélkül úgy tudjuk megoldani, hogy a halálozási anyakönyvek esetében a halálozást számítjuk, ez 30 év, ez így viszonylag világos. Születési anyakönyv esetében ugye itt előjön ez az utólagos bejegyzések problematikája, mert ugye azt írja a jogszabály, hogy a bejegyzéshez számította, hogy az MNL is írja egyéb iránt. Mi ezt úgy gondoltuk, hogy egyenkénti vizsgálatra itt nincs módunk, ezért vissza kell számolnunk azt a 30 évet, amin belül biztos, hogy az elhunyt személy, hát ugye már elhunytól 30 évhez számítva, és akkor a 100 plusz 30-et adtuk össze, így jön ki a 130 év. Mert tudnék, a 100 évvel ezelőttibe még bőven lehet olyan személy, aki még nem hunyt el 30 éve. És én ezt csak akkor tudom, ha egyenként megnézem az adatokat. Biztosan azt tudom, hogy akik 30 éve már kutatható, 30 plusz 100 éve született, az már biztos, hogy mindenkinek kiadható. Ez egy matematikai számítás. Megtámadható, ha valaki gondolja. Én úgy gondolom, hogy azt próbáltuk meg modellezni, hogy mi az, ami alapján kiadhatóak az iratok. Nem az, hogy mi az alapján nem adhatóak ki. Tehát nem azt akarom mondani, hogy soha nem adhatóak ki, hanem ekkor adhatóak ki. És ugyanez igaz a házassági anyakönyvekre is, az még egy kicsit bonyolultabb. Ezt is lehet vitatni, vagy nem vitatni. Valójában arról van szó, hogy megnéztük, hogy 1894-ben 16 év a házasságkötés alsó körhatára, de ebben az igazságminiszter felmentést adhatott, tehát előfordulhatott, hogy 14 év az alsó korhatár, és még akkor lehet benne, ugye, tehát valaki kötetett házasságot. Ennek alapján ugye, hogyha a születési dátumokat veszem alapul ebben a logikában, hiszen azokat ismerem a házassági anyakönyvekből, akkor a 100-ból ugye levonom azt a bizonyos 14 évet, és akkor 86 év után hozzáférhetők ezek az anyakönyvek, hiszen akkor biztos, hogy betartom ezt a 100 éves szabályt. Az anyakönyvben, a házasság anyakönyvben látom, nem dől ki a halálozás időpontja, így ezt nem, így ezek a második szabályt alkalmazhatom. Ezzel én úgy gondolom, ezt a családfórumokon is többen támadják, de mégis úgy gondolom, hogy mi megtettük a maximálisat, amit ebben meg tudtunk tenni, mert jelenleg ugye 1929 előtti házasság anyakönyvek kutathatóak a BFL-ben emiatt, míg másut nem. Ez a különbség a két levéltár joggyakorlata között, de ez nem jogértelmezés, ez joggyakorlat, amit mondom, bátran biztatok mindenkit, hogy támadja meg bíróságon. Például a Macsász már a elnök úrnak és kollégatársainak is többször mondtam, meg lehet nyugodtan támadni. Ugyanakkor nagyon érdekes dolog, hogyha rámegyünk a Faminszőcs oldalára, akkor ott viszont töménytelenül láthatjuk azokat, hogy a születettek 1914-15-ig például a 4. kerületben kint vannak, ezekre a lákatítunk alatt ott vannak ugye az anyakönyvek, vagy ha a következőt megnézzük, akkor a házasságkötések 1937-ig megtaláltak a 4. kerületben. Míg ha hozzánk bejön valaki, akkor ugye csak 29-ig adjuk oda mi, másod meg még addig sem. Akkor az a kérdés is felmerül, hogy ez közzétételnek számít-e. Ez egy korábbi hatályos jogszabályok alapján kötött egyezményben közzétett anyag. De ez nyilvánosságra hozatalnak számít-e, vagy sem? Erre esetleg lehetne majd reflektálni, hogyha így röviden még van rá idő, de csak azért, hogy mert ez tényleg egy pontos kérdés a mi számunkra, mert adott esetben, ha ez nyilvánosságra hozatalnak számít, akkor a jogszabályra alapján értelmezhetem úgy, hogy ezek a levéltárakban is hozzáférhetők kellene, hogy legyenek. És nem kell itt várni a sávszélességre, még nagy nehezen megnyitogatom a képeket, hanem megnézhetem az MNL bármely tagintézményében, van például a főváros levéltárban. Mi nem valljuk azt ebben esetben, hogy mi ezt el tudjuk dönteni, ez nyilvánosság hozatalan számít-e vagy sem. Azt el tudom mondani, hogy amikor a jogszabály megjelent, akkor mi írtunk ajánlva sem, vagy a, bocsánat, a Family Search-nek egy levelet ebben az esetben, hogy megváltoztak a hazai jogszabályok, ők ezt egyelőre nem vették figyelembe, de ennek a dolga nem az enyém. Itt egy születési anyakönyv 1910-ből mondjuk, hogy ez itt már hozzáférhető, tehát nyilvános, ami miatt ezt föltettem, az itt ez a bizonyos utólagos bejegyzések, ha valaki annyira nem ismerné, ugye itt mint látható, hogy 1910-ben születettek voltak, és itt vannak ugye az utólagos bejegyzések, amik csak számok, illetve még régen, régi szép időben, amikor az anyakönyvezetők vezették, akkor be is írták az utólagos bejegyzést, oda be van írva, hogy egy gyermek születésnapja az anyai stb. Pontosan nem tudom, hogy javasolt, de itt például lehet olvasni, hogy halálesete 1911-ben történt utólag, már a levéltárak, erre nincsenek felkészülve, mi kb. 6-8 ezer UB-t kapunk egy évben, hogy mi ezeket beírogassuk, tehát sose volt ez gyakorlat, csak a számok kerültek be. De ha megnézzük a számokat, akkor látjuk, hogy ott 37-es az évkör, ott van egy 1980-as, tehát, és itt van egy még egy 1992-es, amit mindjárt ki is nagyítottam, ami azt jelenti, hogy például itt egy csomó UB van. Nem tudom, ezek mit, nem tudhatom, lehet az egyik házasság, a másik névváltozás, ez valószínűleg a halálozás adata. 26.1992-hez hozzáadjuk a 30 évet, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy ezt az oldalt sem adhatom így ki. Jelenlegi szabály szerint, hiszen én tudom, hogy ez a halálozás élet. Faluzeus lennék, ha azt mondanám, hogy nem tudom, mert hiszen a levéltáron meg tudom nézni. És biztos tudom, hogy az ráadásul lennék, hogy megnézném, mert általában ezek az utolsó számok azok szoktak lenni. Ebbigyatok egy picit. Köszönöm. Hát ugye ezek a... És ezek az UB-k nagyon fontosak. Tehát aki kutat, azoknak az egyik legfontosabb információk tömeg ebből derül ki, hiszen már van az anyakönyv után, ezek a legfontosabb információk. Ezeket mi olyan formában kapjuk meg, ami egy ilyen kis, tehát egy átjött, és utána ezeket be vannak vezetve, de csak az UB szám maga, az UB szám alapján tudja megnézni a levéltáros, hogy mi az a bejegyzés, és akkor találja meg az eredetit. De ugye az UB-khez a kutatók kevésbé férnek hozzá. Ugye ami nagyon fontos, és tudni kell, hogy a mutatókönyvek nincsenek a levéltárakban. Ez egy komoly probléma. Mégpedig azért, mert ugye a levéltár részére a jogszabály tájékoztatási kötelezettségét érő. De a tájékoztatási kötelezettséget úgy kell megcsinálnom, hogy nyálazom az anyakönyveket elejétől a végéig, mint ahogy önök is, mondjuk ezt papíralapon, gépen meglapozom, de ez most mindegy, és nem tudjuk keresni. Tehát a jogalkotó elér egy kötelezettséget, amit mi nem tudunk igazán teljesíteni. Ezért nagy hála a Macsének, mert mi a Macsa adatbázist használjuk egy megállapodás alapján, és ezért igyekszünk nekik másban is segíteni. Ugye nagyon fontos, ezt már említettem, ez az érintett, ha ezt még egyszer nem mondom el. Komoly probléma az ebben az esetben is az egész levéltári kutatásoknál, ez a tudományos célú kutatás, mert ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Ugye a levéltár a tudományos célú kutatás esetében nem vizsgálja azt, hogy az tényleg tudományos célú vagy sem. Kap egy nyilatkozatot egy intézménytől, hogy az a tudományos kutatás tudományos célú, amit a kutatónak aláírtak, és mi azt kapjuk. És hál' Istennek, hogy nem is vizsgáljuk, de nem inkább felelősség sem. Csak ezt mi nem tudjuk eldönteni. Tehát amikor kétféle állampolgár van, van az egyszeri állampolgár, meg van a tudományos kutató. De én azt gondolom, hogy például azért nincs olyan nagy probléma ebből a családkutatási ügyből, mert elég sok családkutató is tudományos kutató ma már. Mert valahonnan, mondjuk egy helytörténeti társaságtól, vagy helytörténeti múzeumtól szerzett egy ilyen nyilatkozatot, ugye ami tudományos tevékenységet rendeltetésre ellátó intézmény, miért ne lehetne közfeladat látni, miért ne lehetne. Tehát én azt gondolom, hogy van ilyen. Ez egy komoly probléma az egész levéltári szabályozásban, itt is. Ugye, amit még el szeretnénk mondani, hogy ma a BFL kutatótermében minden felekezeti agyév digitális formában kutatható, minden állami halott anyakönyv digitális formában kutatható, minden 29 előtti állami házassági anyakönyv, és hogyha Mikor Zsuzsanna főigazgató asszonynak köszönhetően a peremkerületi anyakönyvek is kutathatóak lesznek digitálisan nem sokára, mert ugye azok fizikálisan nem a BFL-ben voltak, de most az ottani feldolgozásnak köszönhetően és az MNL segítségének köszönhetően ez is kutatható lesz. Tudományos célú kutatás esetében minden mikrofilmen meglévő anyakönyv digitális formában kutatható. A másodkérdésre most nem térek ki, mert a másodat ugye nem lehet róla készíteni. Az, hogy valaki feljegyzést készít róla, az ugye azért ez lehetséges, nyilván. Tehát nyomtató lónak elég nehéz bekötni a száját, azért ezt tudjuk. Ezzel ugye a jogszabály valószínűleg sérül, de ebben nem tudunk mit kezdeni. Az internetes kutatás technikai lehetőségei teljes mértékben rendelkezésre állnak. Mind a felekezeti, mind az állami anyakönyvek esetében jogi akadályok vannak. A felekezetieknél tudjuk, hogy a kalocsaiak is csinálnak digitalizást, az evangélikus egyház jövőre digitalizálja az összes anyakönyvét, most a pécsi egyház megye kezdte el. Ezeket fizető szolgáltatásként akarják bevezetni. Nyilvánvalóan ezek úgy hosszú, hogy kerültek a levéltárakba, de igazából ezek az állam, ezek az egyházak tulajdonai. És ők ezt nem szeretnék, ha mi ingyen szolgáltatnánk, ugye jól tudom, nagyjából ez van. Egyébként tudnánk, az MNL is. Ugyanez van az állami anyakönyvekre is, ami kutatható lenne, például a halottiakat, az MNL is, meg mi is, minden további nélkül online tudnánk szolgáltatni. Megvan rá minden technikai feltétel. Azért nem tudjuk megtenni, és ennek is bizonytalan, hogy az mennyiben a levéltár hatáskörébe tartozik, külön a jogszabály határozza, ez egy másodpéldány, a mutatója sincs nálunk, mint mondom, az anyakönyvi hivatalokba igazából minket nem is nagyon szívesen engednek be, tehát nem mi diszponálunk igazán e fölött, hanem a jogalkotó, meg az irat tulajdonosa, kvázi a magyar állam ebből a szempontból. Fontos tudni, hogy az UB bejegyzéseket most is folyamatosan rögzítjük, mondom évi szinten 6-8 ezeret, ami azt jelenti, hogy amikor a Family Search-on találnak ilyen anyakönyveket, vagy digitalizált anyakönyvet néznek, nem biztos, hogy az megfelel a papíralapúval, ezt el kell mondjam, mert a papíralapú azóta már lehet, hogy elváltunk, annak a mikrofizmen se történt mondjuk 20 éve, azóta abban az anyakönyvben lehet, hogy már 30-50-100 bejegyzés is volt, utólagos bejegyzés. Ezt azért érdemes tudni. Az UB-ket a levéltárak külön sorozatban őrzik. Ezt a Hungarikánát nem mondom el, de ez egy családtörténelmi nagyon fontos dolog, és akkor tulajdonképpen ennyit szerettem volna csak elmondani, és azt, hogy alapvetően a kutatótermünk teljes mértékben nyitott, ez egy ilyen lopott fotó föntről, személyiségokat nem tartottam tiszteletbe, bevallom, mert nem kérdezte meg a hölgyet, de annyira megtetszett, hogy kutatta így a gyermekével az ölébe, hogy azt mondom, hogy bárki bejött kutatni, és mi minden kutatót örömmel és szeretettel várunk, és mondom, mi igyekszünk végrehajtani a jogszabályt. Ahogy tudjuk, legjobb tudásunk szerint. Ez nem biztos, hogy a legjobb tudásunk szerint az megfelelő, de igyekszünk, jó? Ezt szerettem volna. Köszönöm szépen.